Sziasztok, üdvözlünk veleteket! Ez a Vezes Csapat Rádió idei 24. adása, itt még a 2023-as Forma 1-es szezon végén Baka Gáborral és Kovács Oliverrel. Én Fehér Patrik vagyok, és hát a következő bő egy órában lezárjuk ezt a Forma 1-es évadot, de nem egy hagyományos évértékelő műsort terveztünk nektek itt a YouTube-on, inkább mint ahogy a cím is mutatja, megpróbáltuk összeszedni az általunk meglepőbbnek gondolt tényeket, dolgokat az idei évből. Persze a műsort, amit ti is alakíthatjátok, erre fel is szeretnénk hívni a figyelmeteket. Most is interaktívak vagyunk, ma is várjuk a YouTube-on az élő adásunk mellett a hozzászólásaitokat, kérdéseiteket. Másfelől pedig ma is szavazhattok, most arra vagyunk kíváncsiak egész egyszerűen, hogy mindent egybevéve, hogy tetszett nektek a 2023-as Forma 1-es szezon, láthatjátok a válasz lehetőségeket. És térjünk is rá szerintem az első meglepetésre, hogyha egyetértetek, srácok.
Tegyük.
Így van.
Hát szerintem az idei évet látva nem is lehetne ez más, főleg ilyen egyemberes szezonban, mint maga Max Verstappen, illetve a dominanciája, amit kijelenthetünk, hogy nem számítottunk arra, hogy ennyire egyeduralkodó lesz a Holland és a Red Bull párosa.
Ebben maximálisan egyetértek, én is köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Hát önmagáért beszél, hogy Verstappen idén nem kevesebb, mint 16 rekordot döntött meg, többek között több olyat is, amit ő maga állított föl korábban is, tehát gondoljunk csak a 19 futamgyőzelemre egy szezonon belül, a 21 dobogós helyezésre, vagy akár az 1003 élen töltött körre. Ezek mind olyan mutatók, amik egyszerűen még belegondolni is félelmetes. Egyszerűen félelmetes, és az, hogy mekkora különbséggel nyerte meg a bajnokságot, 290 pont, ami lényegében majdnem a kétszeres annak, mint ami a korábbi csúcs volt Sebastian Vettel-től 2013, az 155 pont volt, úgyhogy 16 rekord, harmadik VB cím, mindezt 26 évesen, egyszerűen erre nincsenek szavak.
Azt mondanám, hogy igen, meglepő volt a fölény, de ez nem csak a Red Bull és Verstappen nagyszerű teljesítménye és zsenialitása kellett. Ja, és egyébként üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, és elnézést, ha esetleg kicsit indiszponált vagyok, de a Mikulás már járt nálam, és a sapkán kívül egy jó kis megfázást is hozott.
Jött is rá megjegyzés, hogy Gábor már elővette Sargent idei ajándékát. De igen, nézzük igen, pozitívan, mert az amerikai nyerte a kártékonysági VB-t, majd rá is kitérünk később.
A kártékán külön díj.
De az, ha visszatérve a Verstappen fölényére, egyrészt ugyan lehet, hogy sokszor unalmas volt, hogy mindig ő végzett az élen, és mindig tudtuk, hogy akárhonnan is indul, hogyha valami nem jött össze, akkor is ott lesz a dobogón, de leginkább annak a legmagasabb fokán. Ezzel együtt tényleg jegyezzük ezt meg, mert történelmet láttunk. Szóval történelmet írt a Red Bull, történelmet írt Verstappen, és ha szerencsénk van, akkor nagyon sokáig nem látunk hasonlót. Nem tudom, tényleg az meglepő, az szerintem mindenki előre aláírta volna, hogy Verstappen lesz a világbajnok, valószínűleg, és a Red Bull a konstruktőri bajnok, de hogy ilyen szintű uralmat mutassanak be, ami tényleg gyakorlatilag példátlan, szóval ilyet még nem láttunk a formai történelmében, úgyhogy le a kalappal. Nem tudom, Patrik, te csak felvetetted a dolgot, de mit gondolsz?
Hát nekem az volt a plusz, ami ehhez hozzátett, hogy ugye az éve nem így indult. Azért volt egy első 4 futamunk, ami oké, hogy csak 4 futam, de azért a 22-ben a 4, vagy hogy mondjam, a 4 a 22-nek is egy azért viszonylag nagy aránya, amikor azért Sergio Perez tudta tartani a Hollandal a lépést, és nem tűnt ez annyira domináns kezdésnek, ugye futamgyőzelemből is a mexikai gyorsan összekapott 2-t. És oké, az egyikre lehet mondani, itt Oliverrel pont beszéltük adás előtt, hogy az egyiknél Verstappen ugye a 15. helyről rajtolt, és onnan mentett, de erre nem sokan emlékeznek szerintem, Oliver talán a kevés kivétel egyike, de azért mégiscsak a két futamgyőzöm, a végén ezt nézik, ezt számolják, és tényleg úgy indult, hogy tartja a lépést, és persze láttunk már ilyet annak idején Bottastól és a Mercinél, hogy Hamiltonnal pariban tudott lenni az első futamokon, de például ott sem láttunk ekkora verést csapaton belül egy hasonlóan domináns autóban. Itt viszont jött Max, és maximalizálta szinte az eredményeit. Tényleg példátlan, alig van már rekord, ami nem az ő neve mellett. És tényleg nem úgy, úgy, hogy nem tökéletes formában kezdte ezt az évet. De ez hozzá, ami nálam a meglepetés kategóriába emeli ezt a teljesítményt, hogy ez lehetett volna még jobb is, ez a durva, és elképesztő.
Azért, bocsánat, szerintem, és itt az előbb már utaltam erre, meg a későbbiekben külön-külön is beszélünk majd ezekről a tényezőkről, de itt azért, mondom, nem pusztán a Red Bull és Verstappen érdeme az, hogy ilyen szintű tengerelést hoztak, hanem igazából a többiek egyéniben is, ugye Perez viszonylagos pocsék formája, meg a többi csapat viszonylagos gyengesége járult hozzá ahhoz, hogy ennyire simán menjen az egész. Mert az egyértelmű, hogy a legjobb autó a Red Bullé volt, de a legnagyobb problémát ilyen szempontból az jelentette, hogy senki más nem rendelkezett állandóan a második legjobb autóval, és egyetlen pilóta sem volt, aki folyamatosan a második legjobb tudott volna lenni, Perez sem, aki egyébként ugyanolyan űrautóban ült, mint a holland. Szóval,
hát gyakorlatilag ezzel rá is tértél a második meglepetésünkre, azt gondolom. Igen. De előtte behoznék egy kommentet Dancsigától, aki a kérdésünkre, ugye, vagy hát pontosabban a cím, bocsánat, a kérdésünkre vonatkozik, igen, hogy tetszett mindent egybevéve a 2023-as Forma 1-es szezon, erre írta a kommentben, hogy ambivalens számára, mert látványos volt az év, de az FIA szempontjából nézve katasztrofális.
Minek a szempontjából?
Az FIA, a Nemzetközi Automobil Szövetség.
Ja, hát ez minden...
Szokásos, tehát... Erről 2021-ben és 2022-ben és 20 akárhány adáson keresztül morgolottunk eleget, de az, hogy látványos volt-e a szezon, azzal talán egy picit tudnék iratkozni. Voltak benne meglepő fordulatok, ezeket is ki fogjuk vesézni a következő 3-4 órában, de pont az adás előtt volt egy ilyen ventilálásom arról, hogy összességében nekem ez egy picit ilyen semmilyen év volt. Tehát, hogy a esetek nagy átlagában eléggé lapos futamokat látunk, mert a Fairbull, tehát Verstappen féle Red Bull mögött eléggé váltakozó volt a sorrend, de azért hétvégéről hétvégére az esetek 80-90%-ában legkésőbb a hétvége elején lehetett tudni, hogy mik az éppen leosztott lapok.
Igen, főleg amikor mondjuk egy sprint ráerősített erre, hogy lelőtte szombaton, hogy mi lesz vasárnap, de igen, hát
jövőre is ez lesz 6 alkalommal.
Igen, visszatérve, hogy a Gábor már felvezetett itt a második meglepetést, ami szintén, hát nem tudom, régóta nem lehetett látni ilyet, hogy folyamatosan változtak az erőviszonyok. Itt az lett volna nyilván a szép, hogyha az első helyen is, de az stabil volt, viszont a második helyért, hogyha külön bajnokságot futott volna a mezőny, akkor az utolsó utáni pillanatban dölt volna, ez csak valószínűleg el.
Igen, egyébként én magam is majdnem akartam mondani ezt a külön bajnokságot. Szóval tényleg, a Red Bull nélkül, és ez benne a jó, hogy rettentően fordulatos, változatos idényt láttunk a Red Bull mögött zajló
csapatrém. Vagy inkább láthattunk volna, mert hogyha ténylegesen a WBC miért ment volna ez a küzdelem, akkor még talán a versenyszerelem is jobb lett volna.
Hát szerintem ezt nem mondjuk, mert mindenki igyekszik akkor is a legjobb eredményt hozni, hogyha nyilvánvaló, hogy a bajnoki cím nem lesz meg, senki nem adta föl, hát éppen ennek köszönhető, hogy hogyan változtak itt az erőviszonyok hétvégéről hétvégére, mert mindenki igyekezett nagyon. Aztán nyilván beleszólt mindig az is, hogy milyenek az adott körülmények, melyik pálya fekszik az autónak, vagy akár a versenyzőknek, mert például láthattunk néhányszor olyat, hogy konkrétan az egy-egy versenyzőnek nem valahogy nem feküdt a pálya, aztán hiába igyekezett, szét volt esve. Nem is tudom, de tényleg, szóval ilyet nem tudom, mikor láttunk utoljára, hogy nem volt állandó 1-2-3 élcsapat, hanem volt a Red Bull, és mögötte teljesen képlékeny volt, és négy, az idén folyamán végül is négy csapat volt ott bármikor, hogy dobogó esélyes legyen.
Igen, és végül még többen is fértek, mert például az Alpine dobogóját se felejtsük el a
Monacóból. Nem, persze, csak hogy az ilyen alkalmi villanás, meg ilyesmi minden szezonban előfordul egyszer-kétszer, de, de hogy négy második főszereplő volt.
Igen, igen. Igen,
igen. Hát ugye alapvetően a Mercedes, a Ferrari, az Aston Martin és a McLaren volt a négy. És négy csapat, amelyik egymás kezébe adta a kilincset rendre.
És ezek közül mondjuk a Mercedes-től és a Ferrari-tól várhattuk is, hogy legalább ennyit nyújtsanak, viszont ilyen all meglepetésnek számított az Aston Martin hatalmas formajavulása 22-ről 23-ra, ami aztán nem hozta azt, amit reméltünk a szezon első harmadában, de róluk majd kicsit később beszélünk.
Hát,
igazából most is jöhet, mert még ebben a részben vagyunk, hogy pont az Aston Martin kezdte toppon a szezont, ugye Alonsoval, hát Alonsot le se lehetett szorítani a dobogóról, és hát aztán mégis, mert eltűnt úgy a sülyeztőbe, hogy csak néztünk, hogy mi történt, hogy rossz irányba mentek a fejlesztések, de közben ugye pont ezt valami csapatrádióban beszéltük, amikor elkezdett a brit nagydíj, meg az osztrák nagydíj környékén, ugye pont az osztrák nagydíjra kapta meg...
Süllyedni a hajó.
Pont az osztrák nagydíjra kapta meg Norris a fejlesztést, és aztán a britre piacra is, és egyszer csak elindultak előre.
Igen, egy nagy őrségváltás történt itt a Red Bull mögött, és tényleg, amikor az első 4-5 hétvégén voltunk túl, akkor még halványan fölmerülhetett bennünk, hogy talán Alonso valamit csoda folytát megszoríthatja Verstappent, és hogyha a hollandnak rosszul jön ki a lépés, mert ugye akkor még, ahogy említetted is, Verstappen uralma sem volt ennyire egyértelmű. Aztán viszont tényleg az Aston Martin elfogyott a lendület, és nyártól pedig már nem is fejlesztettek érdemben. Amit az érdemes megjegyezni, hogy az Aston Martin ugrása egyrészt meglepő volt, ha pusztán az eredményeket nézzük, másrészt azért nem annyira, hiszen amióta megérkezett oda Lawrence Stroll és az Aston Martin mint márkanév, csomó pénzt beletoltak a csapatba, hatalmas infrastruktúrális fejlesztéseket hajtottak végre Silverstone-ban, szóval nagyon igyekeztek, és szerintem ez ilyen korai karácsonyi ajándék volt, talán ők sem számítottak arra, hogy 2023-ra már ilyen jók lehetnek, szóval inkább ez ilyen nekik is meglepetés volt, és utána állt be arra szintre a csapat, ami idén várható lett volna, hogy valahol ott a középmezőny elejében ilyen gyakori pontszerzőként, esetleg dobogó esélyesként, de igen, szóval elfogyott a lendület. Ezzel együtt nagyon érdekes lesz látni, hogy mit tudnak hozni 24-ben, mert vajon ez csak ilyen egyszerű fellángolás volt, vagy azért egy trend indult ezzel, és jövőre talán jobban ki tudnak tartani.
Hát ugye azt ugye te is említetted, hogy óriás beruházások zajlanak, de itt igazából szerintem a kulcskérdés az lesz, hogyha egy kicsit előre tekintünk, hogy osztják be gyakorlatilag a fejlesztéseiket, amiről tényleg beszéltünk is az évközben is, hogy ellövik az összes patronjukat, ugye mindenkinek nagyjából ugyanúgy patronja van, ha azt nézzük, hogy ők ellövik előre az autóra, és hirtelen megjön a teljesítmény, de aztán a többiek látják, hogy merre kell fejleszteni. Ez lehetett a McLaren sikerének a kulcsa is a szezon második felében, hogy látta, mi az, ami működik a Red Bullnál, meg mondjuk az Aston Martinnál, és az ő egyébként talicska autójukat abba az irányba gyurmázták, hogy jobb lett, mint az Aston Martin, és ez a pont versenyben is tükröződött. Szóval ezt is tanulniuk kell szerintem.
Hát meg ugye az sem van egy hátrány, vagy utolsó szempont, hogy ne csak az egyik autóban üljön versenyzésre alkalmas versenyző. Tehát azért teljesen más helyzet, hogyha nem egy, hanem két pilóta értékes visszajelzéseire támaszkodott a csapat, de ez csak Fernando Alonso oldaláról volt meg az idén is. És nekem ilyen szempontból egyfajta meglepetésnek tekinthető az, hogy csak nem lett az a 33. Alonso győzelem, ugye itt a szezon elején még nagyon vizionáltuk, hogyha valaki megtörheti ezt a vége láthatatlan Red Bull hegemóniát, akkor az Fernando Alonso le, de ehhez képest nem nekem, a másik spanyolnak sikerült ez.
Igen.
És valóban a folytatásra nézve tényleg az lehet az Aston Martin sikerének a kulcsa, hogy mennyire tudnak jól bánni az erőforrásaikkal, hogy mennyire tart ki az a tudás, amit a többi csapattól elhalászott emberek hoztak magukkal, meg hogy esetleg Lance Stroll valami csoda folytán képes-e egyáltalán megközelíteni, vagy közel kerülni Alonso szintjéhez, mert nagyon sokszor látszott főleg az év második felében, hogy egyszerűen azért nem tudott az Aston Martin a 1,2-ről visszalépni az 1,7-re, nem hogy a 2-re, mert egyszerűen csak Alonso volt az egyetlen ütőképes kártyájuk.
Én még visszalépnék ide a fejlesztések témájára, hogy az egyet, hogy beszéltünk itt az Aston Martinról, azért másoknál is volt itt gond azzal, hogy milyen koncepcióval futottak neki az évnek.
Lásd Mercedes.
Igen, de rájuk gondolok. Szóval ez igazán meglepő, hogy egy 8-szoros konstruktőri bajnok csapatnál voltak annyira balgák, vagy annyira hiszékenyek, elhitték a saját apró kis sikerüket 2022 vége felé, hogy megtartották azt az autót, amiről már tavaly kiderült, hogy igazából nem egy jó koncepció, és mégis tovább vitték, aztán utána szépen fel is sültek vele, és kénytelenek voltak a szezon közben gyakorlatilag egy teljesen új autóval előállni, egy B-autót vetettek be, szóval...
Igen, és ebben a helyzetben egyébként beleragadnak a csapatok, ugye pont Tolmácsi Ferenc is felhívja rá a figyelmet, hogy Red Bull erőnye azért is maradt meg, mert a költségplafon megvédte őket attól, hogy sok pénz árán odaérjenek a többiek is, akik bírják anyagilag, például a Ferrari, ugye pont erről beszéltünk a múltkor is, amikor a bevételeket néztük Oliverrel, az a Budai Nagy Díjnál, hogy ugye a Ferrari pénztárcája is ugyanakkora, mint a többieké, 140 millió dollár fér bele, de míg a Ferrari-nak teleöntik pénzzel, meg hát az autógyár felől is nyilván ott van a kvázi végtelen mennyiségű pénz, addig egy Haas, vagy egy Alfa Roma, vagy Saubernél üres marad, részben mindig a tárca, és nem tudnak abból költekezni, de igen, ez amit elköltetnek, ez fix, és hogyha valakinek előnye van, és jól sáfárkodik az erőforrásaival, ez meg is tudja tartani. És ugyanez volt a Mercinek is a csapdája, hogy beléptek a rossz kezdetbe, de abból a 140 millióval nem tudnak egy vadi újat előrántani hirtelen, majd csak jövőre.
Fordítsuk ezt meg csak egy pillanatra, aztán átadom, csak hogy ugye ez láttuk, hogy mi történt a Mercedesnél, és hogy mi volt itt a Red Bullnak az előnye azzal, hogy nem tudták őket már pénzzel sem behozni, hiszen nincs elég pénz. Red Bullnak továbbra is ez az óriási előnye, hogy volt annyira jó autójuk, hogy végig tudták vinni így a szezont ilyen hatalmas fölénnyel, úgyhogy nekik még azzal sem kell nagyon erőlködniük, hogy valamit beérjenek, vagy nagyon előre lépjenek, úgyhogy szépen pont az igényeknek megfelelően fejlesztgethetik tovább az autót, ahogy szeretnék, ahogy kívánja a bajnokság állása jövőre. Úgyhogy innen, és Lewis Hamilton, de mások is nem véletlenül beszéltek arról már a szezonzáró után, vagy a szezonzáró idején, hogy a következő év is a Red Bullé lesz. Igen, hát aki előnyből indul, az előnyből is folytathatja.
Gábor, istenie, hogy a virgáccsal kezedbe gesztikulált, bocsánat, ezt a kommentet be kellett hoznom, Bencsikától.
Úgyhogy... Ha már virgács, azért micsoda szerencse a Mercedesnél, vagy Mercedesnek, hogy Lewis Hamilton azért több ízben megpróbálta megszakérteni a mérnökök munkáját, és különböző autótervezési tanácsokkal próbálta meg ellátni.
Igen. Hát ő se tud mit. Szerintem pontosan látja hétszeres világbajnokként 38-9 évesen tényleg, mert rengeteg Form 1-es szezonnal a háta mögött, hogy valamiből ki lehet hozni. És egyébként pont ezzel kapcsolatban volt egy jó mém, amit láttam, hogy évelején minden pilóta, amikor kérdezik tőlük, hogy hova tennéd a saját autódat, hát nagyon éveleveje van, még a tesztek után se látjuk, nem tudjuk, és akkor évvégén nyilatkoztatok, már az elején látszott, hogy hagyjuk, hogy ezzel nem lehet messzire jutni, és ezt a mémet Leclerc lájkolta, mert a Twitteren az előzményei között, hogy mit lájkolt, ott volt. Szóval például ez is benne van a játékban, hogy Hamilton Isten. Persze azt mondja, amit tud mondani, de igen.
Hát, jó, mondjuk Hamilton nyilatkozatait érdemes olyan kontextusban kezelni, hogy amikor neki ment igazán a szekér, úgy, ahogy most Verstappennek, akkor a versenynaptár alsóban 18 helyszínén voltak a világ legjobb szurkolói, szóval érdemes fenntartásokkal kezelni néha, amit mond, de ha már itt a csapattársak közötti különbségekről beszéltünk, akkor ez a Mercedes is említsük meg, hogy összességében teljesen más évet futott be Hamilton és George Russell szezonja.
Itt szerintem a csapattársak összehasonlításába akkor először másképp menjünk bele, mert igazából azt nézzük, ez a harmadik pontba, a harmadik
meg... Sőt, én még valahogy méltatlanul elkalódott itt a McLaren, akit a csapatot említettük csak éppen, de azért...
Kicsit... Meg a Ferrari is.
Jó, de Ferrari elpöszörgött egész évben, voltak jobb pillanatai, meg rosszabbak.
Az egyetlen nem lehet dolgozni.
Ferrari-san.
Miért mondod? Az egyetlen nem
lehet. Olyan szintű ugrást hajtott végre, amit szintén ritkán látunk.
Igen.
Még nagyobb volt a különbség náluk a teljesítményben, mint az Aston Martin jó és rossz szakasza között. Bár végül nagyjából összeért a két csapat a szezon végére, de tényleg a McLaren a mezőny egyik legrosszabb, sőt az első néhány hétvégén néha a legrosszabb autójával rendelkezett, és ehhez képest, ahogy már Patrik említette, az ügyes kivárással, meg az okosan beosztott fejlesztésekkel fölértek a mezőny elejére, közvetlenül a Red Bull mögé. Nyilván a Red Bullt elkapni nem csak a bajnokságban, hanem még puszta tempóban is lehetetlen volt idén, de az hogy tényleg a szezon utolsó harmadában már bármikor számolni kellett azzal, hogy a McLaren akár mindkét pilótája fölkeveredhet a dobogóra.
Hát volt is erre példa.
Valami elképesztő meglepetés, ilyet nem nagyon látni a Forma 1-ben, úgyhogy le a kalappal a bokungiak.
És teszem hozzá, hogy ha már a McLarenről beszélünk, talán ők voltak ahhoz legközelebb az egész évet nézve, hogy megverik a Red Bull. Tehát, hogyha a befutónál mért különbségeket nézzük, azon csapatok közül, amelyiknek nem jött össze a győzelem. Tehát úgy értve...
Meg amikor piros hol esett.
Nem, én most úgy értem, hogy amikor éles verseny volt kvázi, és nem az volt, hogy a Red Bull sántikával mente végig az egész hétvégét, mint Szingapurban. Tehát ilyen szempontból nem voltál itt a múlt hétvégén, Gábor, de az előző adásban említettem is, hogy nekem olyan szempontból Norris 6. helye az összetettben sokkal értékesebb így a csapat teljesítményét nézve, mint a többi csapaté, hogy Norrisnak a szezon harmadáig egy értékelhetetlen autója volt. Tehát így, és ahhoz képest, hogy csak egy ponttal maradt le, Alonso és Sainz mögött. Leclerc mögött, az egy teljesen derék teljesítmény.
Na de térjünk akkor rá az egyéni teljesítményekre, és itt már a kommentelők közül Szabó Bence ki is emelte, akire talán mi is kihegyezhetjük a legjobban ezt a dolgot, hogyha itt már ugye a meglepő dolgok adása ez gyakorlatilag, az Oscar Piastri, aki újoncként hát rászolgált egyértelműen arra a hype-ra, ami a bemutatkozását várta, meg megelőzte, ugye kezdve ott, hogy az Alpine meg a McLaren összemarakodott azon, hogy kinek is legyen a pilótája, és hát beváltotta a hozzáfűzött reményeket, pedig azért érdekes volt tényleg azt is látni, hogy az Alpine hamarabb szerezte meg az idei első dobogóját, mint a McLaren vagy Piastri, de aztán végül összejött neki két dobogó, hogyha jól számoltam, meg egy spin győzelem.
Igen, és ezt teszem hozzá, újonc részről a legmeggyőzőbb bemutatkozás Lewis Hamilton óta, hogyha a dobók számát nézzük, hiszen Piastri az első, aki 2007 óta egynél több dobogot tudott begyűjteni az első Forma 1-es idényében. És teszem oda, hogy ha bár nagy a különbség látszólag Norris és Piastri között, mert ugye, ha jól rémlik, akkor Piastri a McLaren összpontszámának 32%-át szerezte meg, azért ez nem feltétlenül azt tükrözi vissza, hogy rosszul teljesített volna Piastri. Talán egy picit lassabban indult be számára a szezon, mint Norris esetében, de azért a szezon második felében voltak olyan pillanatok, amikor talán az is benne volt a pakliban, hogy Norris fejére nőjön. Tehát nem tartósan, de egy-egy futamon.
Mondtál valamit, Gábor, csak nem értettük.
Csak megjegyeztem, hogy ugye Oliver említette, hogy kicsit lassabban indult a szezonja. Na de hát ez így van rendjén, hiszen tényleg szó
persze,
szerint
persze.
Van,
nem is.
Persze,
azért említettem, hogy ez akkora probléma lenne. Sőt, Piastri előtt nagyon, nagyon fényes jövő állat, hogyha ezt a tendenciát fent tudja tartani a következő években. Ha valakinek eddig nem lett volna világos, akkor talán így az év végére kikristályosodhatott, hogy miért volt ekkora küzdelem az Ausztrálért.
És bocsánat, mert itt a lassú indulásnál igazából én már a szezon elején említettem, meg aztán tavaly előtt Schumacher kapcsán is például, hogy szerintem kimondottan előnyös is volt Piastrinak az, hogy pocsék volt a McLaren, mert igazi tét és nyomás nélkül tanulhatta az F1 alapjait a szezon első harmadában, és nem az volt, hogy bucira verte rögtön a jóval tapasztaltabb csapattársa, hanem együtt küzdködtek ott hátul, ami aztán általános Forma 1-es tapasztalatot, meg külön a nehézségekről való tapasztalatokat is hozott a számára. Szóval szerintem pont jó jött ki neki ez, hogy nem egy dobogó esélyes autóval ültetett be.
Igen.
És a remektését még azt mutatja szerintem jól, hogy az év vége felé közeledve azért érezhető feszültség volt, leginkább Norris részéről, így a McLarenen belüli hierarchiában való helyezkedésben.
Pont erre utaltam
én
korábban.
Én csak akartam említeni, mondd Oliver akkor.
Hát, hogy pont erre utaltam korábban, hogy volt olyan pillanat így a szezon másik fejében, amikor már úgy tűnt, hogy kezd Norris fejére nőni Piastri, és ez ugye új helyzetet teremtett a csapaton belül, hiszen eddig úgy tűnt így az elmúlt évek alapján, hogy Norris abszolút egyfajta vezérszerepet írt ki magának, hiszen McLaren felfedezett, velük mutatkozott be 2019-ben, elfogyasztotta Sainzot, elfogyasztotta Ricardot maga mellett így az évek előre alattával, tehát abszolút egy stabil pontnak számít a Wokingiak életében, csak hát kezd az a kényelmetlen helyzet kialakulni, hogy most már nem egy, hanem két stabil és tehetséges versenyzője van a csapatnak, és ugye voltak bizonyos helyzetek, amikor Norris egyszerűen nehezményezte azt, hogy nem feltétlenül akarnak rögtön az ő javára dönteni, akár stratégiai, akár pályapozíció kérdésében, vagy hogy nem állították rögtön félre az útból Piastrit.
Egyébként még korábban mondtad, de teljesen ide passzol, és arra reagálok, hogy részben Piastri elmaradása a saját gyöngébb versenytempója mellett például annak is köszönhető, hogy Norris azért jó nyelvsze sikeresen lobbizott a versenyek közben. Másrészt persze általában joggal is, mert tényleg a versenytempója jobb tudott lenni nagyon gyakran Piastrinál, de lehet, hogyha teljesen ereszdel a hajam lett volna a McLarennél, és ahogy esik, úgy puffan, akkor lehet, hogy még közelebb vettek volna eredmények tekintetében. Mert azért a szezon egy részében félre-félre állították az újoncot Norris kedvéért.
Igen, hát második felében is egyértelműen például Katar meg Japán azok a futamok, amik azonnal beugranak el ezzel kapcsolatban, de igen. De persze a csapat szempontjából érthető, hogyha úgy tudják, és nyilván ők látják az adatokból, hogy valaki gyorsabb, és főleg amikor még üldözik bőven az Aston Martint a millió dollárokat érő konstruktőri helyekért, akkor egyértelmű, hogy ezt meg kell lépni. Szóval igen. De itt az előbb már belementünk, például a Mercinél Oliver belement a csapatokon belüli párharcokba. Szerintem erre is ránézhetünk egy picit, meg nyilván nem csak egy újonca volt a szezonnak, egy kicsit kitekinthetünk talán a többiekre is itt a következő percekben, hogyha egyetértetek, melyikkel kezdjük?
Szerintem kezdjük a világbajnokság második helyezettjével. Akit, hogyha így említek, akkor egész jól hangzik. De hogy azt nézzük, amit már szintén említettünk, hogy micsoda hátránnyal lett második Perez, akkor már nem fest olyan jól a dolog. Igen, szóval Perez annyira felemásan teljesített, és itt most nem is konkrétan csak az eredményekre gondolok, de nyilván azokra is, hiszen ahogy már mondtuk, a szezon elején futamokat tudott nyerni. Egy röpke pillanatra Monaco környékéig úgy tűnt, hogy akár világbajnoki esélyes is lehet a csapatása mellett. Aztán utána a hatalmas mélyrepülésbe kezdett, és szerintem Perez olyan csúnyán leszerepelt késő tavasztól nyáron keresztül őszig, hogyha lett volna jobb alternatíva, vagy lenne jobb alternatíva, akkor elbúcsúztatták volna, annak ellenére, hogy 24-re van szerződése.
Na majd a Red Bullos pilóta kérdés, egy kicsit később esézzük.
Persze, most nem is akarok jobban belemenni, csak azt mondom, hogy ez síralmas volt a mezőny magasan legjobb autójával. Más kérdés, hogy ez együtt, és tényleg azért húzzuk alá újra, futamokat nyert, nem is egyet, hanem két futamot tudott megnyerni. Én, mivel ugye a többiek mögötte egymást ölték, és egymástól vették el a pontokat hétvégéről hétvégére, még a második helyet is behúzta, úgyhogy...
Hát papra, kitaposták neki az utat, igazság
igen,
szerint.
Nagyon hálás lehet a többieknek, a mögötte lévő pilotáknak, mert tényleg csak is ezért lett második. Meglátjuk, hogy jövőre mit tál. Én azt gondolom, hogy
egyébként
nem jön bejelentés a lecseréléséről, de most már át is adom a szót Olivért.
Tudjátok, mi a durva? Hogy 285 pontot szerzett, és 290 pont lett a hátránya az év végére. Tehát nagyobb volt a lemaradás, mint amennyi pontot egyáltalán gyűjtött, kettő futam győzelmi, ide vagy oda.
Hát persze, ezzel kapcsolatban mondtuk előző adásban, hogy Verstappen belga nagy díjon is elmehetett volna nyári szünetre, ami téli is lehet, mert megnyerte volna már ott.
És Perez szereplése annak ellenére teljesen kiábrándító volt, tehát ugye amikor egy Red Bull-al egyszerűen a Q1-ből, Q2-ből nem jutsz tovább, az tényleg az elképesztő kategórián 15-16 éves csúcsokat döntögetve, nem a jó értelemben. Egyetlen...
Ez volt egy meglepetés a szezonnak, hogy ennyire levonult. Igen.
És egyetlen úgymond reménysugár lehet Perez számára, ami mémekben már terjedt, hogy az elmúlt években azért fölfelé vezetett neki az útja, tehát 2020-ban negyedik lett, 2020-ban negyedik lett, 2021-ben nem jön ki, várjál. 2021-ben lett negyedik, 2022-ben lett harmadik, és 2023-ban lett a második, tehát 2024-ben még egy lépcső fogott följebb lépve, akár...
Lekaparnak egy 1-1-est a 11-esből az autójára.
Igen. Mondjuk
csapatom, igen?
Ha szigorúan a teljesítményt kéne néznem, én erre nagyobb összegben már nem mernék fogadni.
A párharcok közül, hogyha a matek szerint nézzük, akkor egyértelműen a Merci meccse volt a legkiegyensúlyozottabb, márpedig most főleg az időmérő összevetésre gondolok, mert hogy az 11-11 lett.
Jó, igen, de tegyük, hogyha mellé tesszük a versenyeken elért eredményeket, akkor már mindjárt nem olyan fényes az a Russell csillag, ahogy én már az előző években is többször kételkedtem benne, mint ahogy azt sokan fényezték, vagy próbálták fényezni, ugye elég komoly különbséggel, 60, hajszál híján 60 ponttal verte meg Hamilton Russellt, aki szemmel láthatóan is egy csomót hibázott, meg ő maga is elismerte a szezon végére, hogy ez egy pocsék év volt, nem ilyet várt, úgyhogy azért fel kell kötni a gatyát, és azzal együtt, hogy néhányszor megszorongatta Hamiltont, aki meg szintén csipogott néha a rádión, hogy nem tetszik neki. Russell részéről ez a gyakorta előforduló passzív-agresszív rádiózás, amikor na, mit akarunk, akkor most nyerni akarunk? Jó helyet akarunk? Mit akarunk? És szóval valahogy szerintem ezen változtatni kéne, és talán, hogyha van elég érettsége, akkor észre is fogja venni, hogy egyelőre még nem az a szupersztár, akinek deharangozták meg, talán ő magáról is elhitte, és hogyha ebből a szezonból tanul valami alázatot, akkor lehet, hogy sokkal jobban fog teljesíteni a jövő évben. Egyelőre Hamilton még a néha formán kívüli és elkenődött, vagy kicsit motiválatlan Hamilton is rutinból új gyakorlatként tudta verni a nagy reménység Russellt, úgyhogy itt Russellnek lesz mind gondolkodni szerintem.
Igen, számomra például az ő helyzetében leginkább az a, hát a visszataszító talán erős szó, de az unszimpatikust se tudom pontosan jól tenni, de szerintem értitek, hogy mire gondolok akkor, hogy láttuk ugye Russellt még a Williamsnél versenyezni, és a Williams színeiben kommunikálni, és az a Russell, aki ott volt, azért sokkal hát szerethetőbb, vagy jó arcabb pilóta volt, mikor magára öltötte a Merci színeit, onnantól kezdve vált mindenféle szempontból ilyen robotosabb stílusúvá, tényleg egy teljes személyiségváltáson ment keresztül.
Egyébként erre több pilótatása is utalt korábban, tehát így nekem rémlenek ilyen nyilatkozatok, ilyen Leclerc Norris, tehát így a közvetlen tengelyéről, akik így hozzá kapcsolódnak valamilyen formában. Ilyen szempontból egyértelműen nem tett jót neki ez a fajta változás, hogy teljesen más mikrokozmosz veszi körül, tehát mint hogy egyszerűen a Mercedes hozta volna ki belőle ezt a személyiség fejlődés vagy torzulást.
Dancsika nagyon jót írt egyébként, vagy nagyon elgondolkodtatott. Russell nem annyi, amennyit mögé gondolnak, amikor beült Hamilton helyére, ugye amikor Hamilton covidos volt, akkor is csak az mutatkozott meg, hogy mennyire beárazható a Merci ülése. Ez ugyanúgy igaz egyébként Hamiltonra is, véli Dancsika. Bottas nagyon, ugyan ritkán verte Hamilton, de ez önmagában inkább az autót minősíti, nem Bottas fantasztikus minőségét erősíti meg bennem, tette hozzá még. Szóval hát Russell kapcsán...
Egyet tudott tenni.
Na akkor...
Hát...
Dancsika és Gábor gondolta egyre járnak. Szóval ez is egy vélemény, igen, és hát akár ez mondjuk, is lehet igaz.
Mondjuk tavaly meg a fordítottját láttuk teljesen.
Igen, és ezt is tényleg hozzátettem.
Hogy Russell volt jó, Hamilton... tűnt egy picit harmatosabbnak, mint amit megszokhattunk. Számomra ilyen szempontból érdekes lesz a következő év. Tehát, hogyha van két páros, akit már most kiemelnék, hogy kikre leszek kíváncsi, az a McLaren és a Mercedes. Tehát, hogy ez a Norris Piastri szituáció hogyan tud konszolidálódni hosszabb távon, meg hogy Hamilton és Russell acsarkodása hova fut ki a következő idényben.
Várhatunk a Ferrari-ra, hogyha csapattársakra beszélünk?
Persze.
Meglepetés volt, hogyha így a meglepetéseket keressük, nekem legalábbis, hogy Sainz mennyire kinőtte magát, kiforta magát a Ferrari-nál, és bár még a szezon elején is, meg általában sokak számára még mindig az a narratíva, hogy Leclerc a Ferrari nagy reménysége, és Sainz meg a fegyverhordozó, azért idén Leclerc továbbra is hozta a bukdácsoló, néha széteső formáját, és Sainz-tal is láttunk hibákat, meg láttunk nagyon gyönge hétvégéket, de gyakorlatilag egy szinten van Leclerc-rel, sőt, jó néhány olyan hétvége volt, amikor sokkal határozottabbnak, sokkal jobb versenyzőnek tűnt, mint a sokat hype-olt monakói, és ugye ezt alá is lehet húzni azzal, de lehet tenni mellé, hogy ő volt az egyetlen nem Red Bull pilóta, aki futamot tudott nyerni, méghozzá kimondottan brilliáns módon végigvívve azt a versenyt. Szóval Sainz most kinőtte magát, és nagyon kíváncsi leszek, hogy a jövőben, ugye a jövő évben még egyértelműen Ferrari is lesz, hogy milyen lesz a dinamika kettejük között, mert Leclerc viszont az együtt, hogy pontszámokban aztán előrébb zárt Sainz előtt, szerintem gyengébb szezon teljesített, és valahogy Leclercben egyre inkább ott van, hogy ő egy vert ember. Valahogy ez az állandó küszködés, a saját hibái, plusz az, hogy a Ferrari-val sosem tud igazán nagyot lépni és nagyot gurítani. Ez az állandó balszerencsé, hogy mondjam, megtöri a monakóit, és ennek tükrében Sainz viszont pont erőt tud meríteni abból, hogy Nolám itt a Ferrari saját nevelésű sztárja, akinél most már nem egyszer jobb tudok lenni, sőt, tessék, futamot is nyertem a Ferrari-nak. Úgyhogy én erre is nagyon kíváncsi leszek, hogy jövőre hogyan viszonyulnak egymáshoz.
Hát az két dolgot.
Tény, hogy az idő, bocsánat, csak egy két rövid, hogy az időmérőn egyébként Leclerc jobb volt, de egyértelműen, hogy a futamokból Sainz tudta kihozni a legtöbbet, ezt a számok is alátámasztják, hogy amit te mondasz, illetve Tomácsi Ferencnek van még ehhez egy hozzáfűzni gondolom, hogy tényleg érdemes megjegyezni, hogy ha a technikai problémáktól eltekintünk, a Ferrari példátai között azért kiegyensúlyozottabb is lehet a helyzet.
Sőt, hát szerintem ez volt a legkiegyensúlyozottabb páros, szóval most volt
hat pont különbség volt kettejük között.
De a pontok tekintetében is, meg úgy általában a versenyképességben is, de, nyilván, ahogy említetted is, más és más területen vannak erősségeik. Leclerc szupergyors egy körön, Sainz fineszesebb, ravaszabb, érettebb a verseny olvasásában, annak az irányításában. Na mindegy, szóval egy meglepetés, hogy mennyire jó lett Sainz.
Bennem két gondolat motoszkál, ugye az egyik Sainzot illetően, hogy valóban csak most nőtt föl, vagy igazán csak most került olyan környezetbe, hogy meg tudta ezt mutatni, mert akárhogy veszik, azért Sainznak eléggé hosszú út vezetett föl a létrának ezen
fokáig. Ez nagyon tehát, gyorsan tudok válaszolni, a második mondatot értek egyet.
Tehát egyrészt ugye Verstappen árnyékában kellett megpróbálnia feltűnést kelteni a Forma 1-ben, még a Red Bullos Toro Rosszos időszakban, és aztán sem a Renault-nál, sem a McLarennél nem volt igazán olyan autója, amivel könnyen ki lehetett tűnni ebből a közegből, és a Ferrari-nál meg azért a Ferrari egy név a Forma 1-ben. Ami talán lényeges különbséget tehet Sainz múltbéli és mostani önmagához képest, már hogyha beszélhetünk különbségekről, az talán, hogy bizonyos helyzetekben sokkal érettebben tud versenyezni. Tehát számomra ilyen szempontból a szingapúri győzelem az egyértelműen egy fénypontja az ilyen ennek a szezonnak, hogy mennyire jól tudott sakkozni azzal, hogy DRS távolságon belül tartsa Lando Norris-t, és lényegében ez volt a kulcs abban, hogy...
Persze, de erről beszéltünk, szerintem ezt nem kell amúgy túl igen, magyarázni.
Igen, Leclerc pedig nekem picit olyan érzésem van vele kapcsolatban, hogy ez a klasszikus cseveletesen épület kapcsolat, ami a Ferrarihoz köti, mert ott van, nagyon döcögös az út, de ennek ellenére mégis most így az elmúlt napokban újra szájra kaptak a szerződés hosszabbításról szóló híresztelések, hogy 2027-ig, vagy akár 2029-ig hosszabbíthatnak a felek, ami azért a elmúlt években látottak alapján nem feltétlenül tűnet indokoltnak, de valahogy mégis e felé tennálnak a szálak.
Hadd válaszoljak azért még itt az általad feltett kérdésre, amire Patrik azt mondta, hogy szerinte már régen is valaki volt Sainz, csak
most... Az, ugye, hogy nem tudta eddig megmutatni ezt.
Igen, én is mondtam, azt mondom, azért én nem értek ezzel egyet, mert az azért eléggé erős revizionizmus, hogy most azt mondjuk, hogy Verstappen árnyékában kellett volna bizonyítani a Toro Rosso-nál, akkor még Verstappen is csak egy Verstappen volt, egy Sainz meg egy Sainz, mind a kettő versenyző, a kukától származó nagy ígéret, szerintem az nevetítsük vissza, Verstappen még nem volt akkor a dolog. Aztán a Renault-nál elmuzsikált, és ami még fontosabb, hogy a McLarennél viszont az újonc Norris is megszorította, és hogyha Norrisnak nem lett volna annyi műszaki hibája, akkor még sokkal közelebb lett volna Sainzhoz. Szóval szerintem Sainznak kellett ez az idő, és igazából te magad is rámutattál, hogy mostanra versenyez igazán éretten. Szóval szerintem viszont nem volt meg ez mindig benne, mostanra viszont beérett.
Csak azért nem vettem a gondolatmenet elején, mert szerintem őrületes hype volt Verstappen bemutatkozása körül a Forma 1-ben, hogy így a legfiatalabb, meg újja. Lényegében kimondatlanul is adott a Red Bull üzenete, hogy ő a jövő bajnoka, és kinevelték a jövő bajnokát.
De ezt egy kicsit másképp fognám meg egyébként, amit mondtál, Gábor, hogy ugye összehasonlítva Verstappennel is, ahol ha pusztán a számokat nézzük, azért óriás különbség nem volt a kettőjük között, és onnantól kezdve, hogy ugye Verstappent felemelték, a Red Bullhoz, Sainznak egy egyértelmű volt ott a Toro Rossonnál, hogy ő a király, oké. Az egyetlen reális továbblépési lehetősége nem volt egy acélos lépés, ezt láttuk, és aztán ugye oda került a McLarenhez, ahol, mint megint most látjuk, hogy azért egy olyan pilóta mellé került, akit most is a top pilóták egyikének tartunk, Lando Norrist. Szóval, ha azt nézzük, hogy egy top pilóta mellett tudott egy hasonló szintet hozni, Verstappen személyben, még a Toro Rossonál, meg Norris mellett is azért pariba voltak, akkor arról beszélhetünk mai szemmel visszanézve, hogy Sainz is ott van azért elől, csak nem tudott megmutatkozni ez az erő.
De azt is vegyük figyelembe, hogy Norris tényleg zöldfülűként, szóval az nem
hát
az
van ilyen a Forma 1-ben, igen.
Lenni vele Sainz, hanem Sainznak illet volna rendesen határozottan elvenni, és tényleg Norris hátránya sok-sok műszaki hibából fakadt.
Jó, de hát vannak olyan emberek a formájában, akik az első pillanattól kezdve gyorsak, lásd Lewis Hamilton most.
Oké, én meg pont azt mondom, hogy Sainz nem ilyen, hanem mostanra érett be, de le a kalappal.
De ilyet is láttunk már, hogy valaki nagyon lassan érett be, tehát...
De csak én nem mondom, hogy pocsékpilóta volt, nem az, csak hogy szerintem
Én nem tudom, tehát, pont emiatt...
Fölért a jó pilóták közé Sainz.
Én amiatt nem tudom kijelenteni ezt, mert az elején is egy, láthatjuk, egy háromszoros világbajnok most a pilóta, ellenversenyzett, hozta a szintjét, és aztán egy szintén sztárnak kikiáltott pilóta mellett versenyzett, aki oké, lehet, hogy alapból jól tudott jönni, de Sainz is már azon a szinten volt, ami a jó pilóta szint. Érted, mit akarok mondani?
Nem azt mondom, hogy bármikor rossz lett volna, csak hogy szerintem idén láthatunk valami minőségi ugrást, vagy előrelépést nála.
Talán most találta össze minden, mert a Sainz még csak később érkezett a Ferrarihoz, mint Leclerc, ugye Ferrari növendék volt, és az, hogy egyetértek a Patrick rajtam felvezetett gondolatmenetével, hogy Verstappennel is pariban volt, meg ugye Norrisztal is, és azért újonc ide, vagy újonc oda, azért most pillanatnyilag ők alkotják a Forma 1 mostani kemény magjának egy részét, tehát akárhonnan is nézzük, és azért az, hogy a Red Bull akkor Verstappent léptette fel Sainz helyett Kvyat helyére, a számomra azt igazolta, hogy egyértelműen Verstappent akarták így a csúcsra juttatni, tehát gyakorlatilag szerintem ez egy első pillanattól fogva eldöntött lépés volt a Red Bull részéről, hogy Verstappen mindenképpen fel fogják tornázni addig, ahol most van. Tehát, és
na most nem menjünk annyira vissza a múltba.
Az utolsó ilyen döntés a Red Bull részéről, ebben biztos vagyok.
Beszélhetünk még a legdurvább pilóta különbség, párosról és különbségről, a 2700%-os pont arány.
Azt hiszem, hogy ez párhuzamba hozható az újonc kérdéssel is.
Igen.
Akkor igen, ezzel pár mondattal lezárhatjuk itt a pilótás blokkot, ami itt ugye azzal vezetik fel, hogy a Piastri az első szezonjában mennyire meglepett minket, akkor még ezt hozzávehetjük ugye Logan Sargent kérdését is a Williamsnél párhuzamba állítva Alex Albonnal. És mit akartál mondani ezzel kapcsolatban pontosan?
Én azt akartam mondani, hogy és nem Sargentet ütöm, mert ő újonc.
Virkácsodda.
Az volt a meglepetés, hogy Albon mennyire meg tudta mutatni, hogy ő már egy beérett pilóta. Szóval, mert igazából láttuk, hogy tehetséges még, amikor a Red Bullnál küzdött, és utána kidobták, meg utána kimaradt egy évig, én akkor is azt gondoltam, hogy van benne valami, és örömmel láttam, hogy visszatért, de hogy mennyire fölényesen tudta megmutatni, és hogy hányszor az élcsapatok környékén, de legalábbis az erős középmezőnyben tudott versenyezni a Williams-el, amiről tudjuk, hogy igazából nem olyan pocsék autó, mint amilyennek tűnt az a korábbi években, de azért az, hogy ő 27 pontot gyűjtött, míg Sargent egyetlen egyszer tudott összehozni, azt is más büntetésével, egy tizedik helyet egy pontot, az hatalmas különbség. Szóval, hogyha Albon hoz még egy hasonló szezont, akkor szerintem várhatja a hívásokat az élcsapatok valamelyikétől a következő két év múlva mondjuk, vagy ilyesmi, mert tényleg rettentő jó volt, és nagyon kellemes meglepetés volt, hogy abban nem csak ígéret, hanem idén aztán bizonyított.
Igen. Hát szerintem ezzel egyet is tudunk így érteni abszolút, ez egy a pilóták blokkunk, és hát a pilóták nagy részét fedő blokkunk jó záró szava lehet, mert hogy azért van itt még pilóta kérdés, és ez a negyedik nagy meglepetés, azt gondolom, hogy Ricardot visszahívta a Red Bull a Forma 1-be. És nem csak az Ausztrál visszatérése, hanem az egész Red Bull pilóta kezelés is egy meglepő fordulatot vett ebben az évben. Én kifejtem a saját véleményemet gyorsan, hogyha nem haragszatok. Egyrészt ugye az elég idős, már leszerepelt, de ugyan futamgyőztes versenyzőt visszahozták egyfajta megmentő szerepbe, miközben a nagy csapatnál a Verstappentől tényleg nagyon messze elmaradó Sergio Perezt ott hagyták, pedig láttunk már kevesebbért is kirúgni versenyzőt a Red Bull családtól, lásd akár az idei szezont Nick de Vries-zel, lásd akár Pierre Gasly esetét néhány évvel ezelőtt.
Remélem, Albont.
És Albon is, igen.
Hát pont emiatt nem mondám annyira meglepőnek a Red Bull gyakorlatát, mert
hát abból meglepő, hogy megtartották például Perezt.
Hát jó, de észszerű logikát sosem volt érdemes keresni a Red Bull döntéseiben, úgyhogy én annyira nem dobtam hanyat magamat a döntésben.
Ricardo visszatérésétől sem?
Hát nézd, onnantól kezdve, hogy Nick de Vries-t konkrétan csapattal merül is elkezdték savazni, számomra nem volt annyira váratlan fordulat, hogy akkor a eleve parkolópályára bekészített Ricardót ültetik vissza a Forma 1-be. Mert azt lássuk be, hogy de Vries-zel függetlenül, hogy egy nagyon sokoldalú pilóta szerintem eléggé hamar és eléggé csúnyán elbántak. Pedig aztán az elmúlt évek például rávilágított arra, hogy nem feltétlenül az a puska jó, amelyik hamar elsül. Ugye Mick Schumert is kiebrudalták, mondaná, hogy most majd jobb lesz így a ház, ehhez képest idén csapatszinten jött össze az a 12 pont, amit tavaly Schumer egy maga összegerebiézett, de én ilyen szempontból egy hiányérzetet tudok fölróni a Red Bullnak, hogy jövőre Lawson még nem kap teljes szezonos lehetőséget éles szerepben.
Igen, akkor én csatlakozok, hogy engem meglepett, de nem lepett meg az, hogy csereberéltek az Alfa Taurinál, tényleg ez Red Bull módi, ez nem volt meglepetés. Az már inkább, hogy a lejárt lemez Ricardot visszahívták, persze volt benne logika, mert tényleg azért legalább róla tudták, hogy nagyjából mire képes, meg hogy...
Hát meg ugye marketing értékből sem utolsó.
Meg az is nyilván, de az viszont meglepő volt, hogy miután kezét törte a harmadik visszatérő hétvégén, és utána Lawson milyen szépen teljesített, hogy utána mégiscsak visszaültették Ricardot. Szóval nekem ez kellemetlen meglepetés volt, és csalódást jelentett, mert szerintem Ricardo már nem az, aki volt. Szóval hiába, mondom, nekem Ricardo már nem egy jó pilóta olyan tekintetben, hogy még lenne benne potenciál. És az alapján, amit Lawson mutatott, simán megérdemelte volna, hogy akár végigcsinálja a szezont, vagy 24-re helyet kapjon, miután Ricardo ilyen rutinos pilótaként hozta azt az elvárható valamit, amit ugye elvárhattunk tőle, de Ricardo hova lép előre, vagy mi lesz belőle? 34 éves, ugye? 34, jól emlékszem, nem mindegy, 33 vagy 34.
Hát Alonso idejéig még van ideje.
Persze, Oké, de egy Lawson meg Lawsonban még van 15 év, vagy mit tudom mennyi. És jobban teljesített, mint Ricardo. Szóval, hogy össze lehet őket vetni, ahhoz képest, hogy újonc beültették, és megnézzük, hogy a szezon második felében a két pilóta mit hozott, és milyen lendülettel és milyen ígérettel vezetett. Nem értem, miért tartogatják Ricardot. Nyilván az említett marketing érték, meg lehet, hogy olyan ügyesen szerződött, hogy övé a hely, akármit is gondolnak, de szóval nekem meglepetés, hogy ő helyet kapott, de az még inkább, hogy meg is tartatta azt.
Szabó Bence írt erre, még Sargenthez kapcsolódva, de ide is passzol egyébként, hogy a legnagyobb csalódás, hogy megtartották még Sargentet. A parkolópályán ott van az idején kiemelkedően teljesítő Lawson, az idei és a tavalyi Forma 2-es bajnok, ilyen szemszögből elég szomorúak ezek a háttérbeli mahinációk. Úgyhogy hát
igen.
A Red Bullnál egyébként ugye ebbe az évben, nem tudom, hogy ezt a fogalmat én honosítottam meg, a csapatrádión belül igen, ezt a trendből igazolás szó összetételt, ami a Red Bullnak a sajátja volt itt, hogy például én Ricardot is abszolút a trendből igazolás kategóriába sorolom azzal, hogy ugye mégiscsak kvázi családtag az energiaitalosoknál, és beültették azért, mert nagyon szenvedett de Vries, főleg úgy, hogy azért tényleg azt volt érezhető, hogy azért húzták is vissza, hogy szenvedjen. Viszont Lawsonnál meg ugye pont emiatt lehet félni valójuk, mert ez a trendből igazolás, amivel egyébként de Vries-t is a csapatba hozták, az egy pontos monzai szereplése, mármint egy világbajnoki pontos monzai beugrása és szereplése után tavalyról még a Williamsből. Szóval, hogy lehet, hogy ettől félnek egy kicsit, vagy féltek Lawson esetében, hogy már nem biztos, hogy megkockáztatnak még egy ilyen trendi igazolásnak vélt szerződést, ami úgy is nézhetünk, hogy ez nem lenne az, hát, mert azért tudom, tehát... több futamon keresztül is teljesített és tanult.
Ezt
és...
akartam, hát igen. Meg nyilván még újonc belefér, hogy ne
pontot is
minden hétvégén, viszont több hétvégén keresztül mutatta, hogy van benne bőven potenciál.
Szóval... Hát ugye pontot is szerzett, kétszer is ott volt a pontszerzés közelében. Ha már ilyen szempontból értetlenkedünk, akkor számomra egy picit érthetetlenebb az, akinek a nevét eddig nem emlegettük, Tsunoda Yuki, mert picit mintha stabilabb lenne, mint az előző egy-két évben, de hogy mondjam, azért őt továbbra sem értem annak a pilótának, aki olyan hihetetlen nagy pályafutást tudna befutni.
Nem, az ő helyét szerintem egyetlen dolog menti meg, az, hogy Red Bullnak nincs pilótája. Nem, ez.
Meg a Honda kapcsolat.
Jó, az el fog múlni, szóval...
Hát el fog múlni, de szerintem körülbelül addig fog tartani, hogy Tsunodának az itt léte.
Szóval igen.
Nagy extrát én nem láttam.
De hát...
A részéről.
Tényleg, hogyha... Meg ugye vannak itt szerződések, igen, amit mondjuk tényleg a Honda miatt is van, de hogy alapvetően itt... A Red Bullnak nincs sok pilótája, aki kaphatna, vagy beültethetne. Hát Lawson lenne, de őt meg nem tudják, mert...
Nem, nézd, az a helyzet, hogy nem akarásnak nyögés a vége, és ha a Red Bull nyögni akar, akkor hadd nyögjön, tehát... Én nem tudom sajnálni őket, tehát amikor volt időszak, amikor két kézzel szórták balra-jobbra az utánpótlás pilótáikat, egyik meg, amit főztek, tehát... most is olyan kanosza járás volt az egész junior programban, hogy nyomon követni sem lehet, hogy ki ment, ki jött, vagy egyáltalán ki maradt. Tehát én nem vagyok meglepődve, hogy most ebben a cipőben szenvednek.
Hát akkor gyakorlatilag arra jutottunk, amit az elején mondtál, hogy lehetetlen megérteni a Red Bull igazolás politikáját, lehet benne ilyen irányokat felfedezni, de amikor valamilyen iránynak megfelelne valamilyen igazolás, annak ellent mondanak, lásd Lawson esetre.
Sikerül megcáfolni önmagukat, tehát de mondom, nem vagyok meglepődve.
Hát én viszont összességében tényleg az, hogy Ricardo visszajött, azon én meglepődtem. Meg Gábor, te meg azon, hogy Lawson nem maradt.
Igen. Sokkal inkább azon, hogy maradt Ricardo.
Igen. Hát jöjjön az ötödik nagy meglepődésünk az idei szezonnal kapcsolatban, legalábbis nekem személy szerint biztosan. Hát ugye ez 2023 egy eléggé egy emberes év volt, ahogy azt az elején is említettük. A Forma 1 ennek azért még mindig dübörög, és ez önmagában szerintem egy tök meglepő tény, és ezt a dübörgést ugyan árnyalja egy-két dolog, ami Gábor már említett itt adás előtt, meg ezzel persze mi is tisztában vagyunk, de majd szerintem fejtse ki. Én mondom a pozitív oldalt ezzel kapcsolatban, Gábor meg a virgáccsal kezdetbe majd rád bíz a negatívat, szóval a Palivérnél is van egy kis virgács. Szóval abszolút dübörög a Forma 1, mert gyakorlatilag hétvégéről hétvégére tele voltak a lelátók, rekord bevétele volt a Liberty médiának a sportágból. Filmet készít Brad Pitt meg a csapata, amit mi a Oliverrel a Hungaroringen személyesen is láttunk.
Már amit láttunk belőle a Strike mellett, a színész Strike mellett.
Egyébként az autók köröztek, de a csapatok jönnének, többen is, de ugye nem nagyon engednék be a többiek. Nyilván, hogyha nem lenne sikeres a dolog, akkor nem érdekelné a külső résztvevőket, hogy mi is részt vegyek benne, és hát pályákból sincs hiány. És pályákból sincs hiány, aki futamot tartana. Szóval
azért... Például most Madrid jelentkezett be legutóbb.
Igen.
Mondjuk teszem az egyet, a jelentkező csapatok többsége eléggé érdekes. Tehát még valóban az Andretti tűnik a leginkább szalonképes kategóriának, de nem tudom megkezdeni, hogy egy ilyen kimondhatatlan nevű LKI Schunz nevű valami.
Most jó, persze, de az összképet nézzük szerintem az, hogy... Hát, hogy
lehet nézni az összképet, de nem tudom, vagy inkább nem igazán értem, hogy mennyire egy tartós folyamatról beszéltünk, és nem arról van-e még szó, hogy ez a nagy Netflixes, őrületes 2021-es ide-botrány, oda-botrány őrület tart-e még továbbra is. mert ugye azért így szezon közben már volt egy-két olyan neszelgetés, hogy azért így a nézők már, akiket is sikerült bemondani az elmúlt években, már picit kifelé fordulnak, mert ugye azt látták a Netflixen, hogy hú, micsoda drámák, rivalizálások, meg izé, vér fog folyni kategória körülbelül, és akkor ezt képest azért lássuk egy picit ilyen elütött sűn szezont láthattak.
Ezzel tisztában vagyok pontosan, de meg ezzel, erre számítottunk is. Engem tényleg azért lepett meg, mert hogy ennek még nincs nyoma. És a számokban sincs
még,
nyoma.
Még.
Szóval, engem tényleg csak ez lepett meg, hogy nincs ennek a negatív szélnek még húzatja.
Egyébként most itt utalat árámond, majd én mondok valamit, de ha nem is pontosan ugyanígy, de nagyjából ugyanazokat mondtam volna, mint a Oliver, hogy szerintem is azért még a lendület viszi most a Forma 1-et, de hogyha kapunk még egy ilyen szezont, akkor valószínűleg már jobban megmutatkozik majd az érdeklődés csökkenése a számokban is. Meg csak egy adalék, és nem néztem jobban utána, csak félszemmel láttam pár napja, hogy Németországban például azért 20%-kal esett a Forma 1 nézettsége, szóval ezt ellensúlyozhatja az tényleg ez a nagy amerikai offenzíva, aminek ugye volt egy újabb nagy lépése most idén a Las Vegas-i verseny megtartásával, a harmadik USA-beli fordulóval, de szóval mondom, én azt gyanítom, hogy most már ennek közeleg a böjtje, hogyha hasonló év jön.
Igen. Egyébként én még ezzel kapcsolatban is akartam még valamit tudni?
Csak elvesztettük Olivet, vagy legalábbis én nem látom őt.
Most hirtelen én nálam is kifagyott, de attól függetlenül mi még vagyunk. Szóval nekem egyébként nem mit akartam mondani. Szóval az, hogy ugye a lendületet szerintem még egy dolog egyébként viheti tovább, mégpedig a hollandok. Ugye annak idején ezt pont láttuk Schumachernél is, hogy gyakorlatilag egy országot megmozdított a németnek a felemelkedése és szárnyalása még a Benettonnal indulva aztán a Ferrarival, és ugyan Németország egy jó...
Kisebb mértékben ugyanez volt a Alonso idején is 2004-5-6-ban.
Ott is volt ugye két futam, Valenciában meg Barcelonában, és Hollandia tényleg nem egy akkora piac mondjuk, mint Németország, azért láttuk, hogy minden helyszínen, akár a Hungaroringen is narancssárga lelátók voltak, szóval ez azért még például a helyszíni jegyeladásokat bőven tudja pörgetni az elkövetkező években.
Ideig, óráig szerintem, tehát, és ugyanakkor azért tegyük hozzá, hogy oké, ott a Schumacher korszak, de viszont a németekhez már Vettel bajnoki címei sem mozgatták meg annyira.
Jó, de hogyha belegondolsz...
Az a párhuzamosan Schumacher is visszatért.
Jó, de az egy 10 éves ciklus volt, viszont ha ezt nézzük, hogy a Forma 1-nek most nem kell 10 évbe gondolkoznia, nekik elég 2026-ig gondolkozni, mert akkor az új formulára, az új szabályok szerint épült autókra arra lehet bazírozni, hogy más jön ki ebből győztesen. És
az
megint adhat egy lendületet. Szóval jelenleg jó helyzetben van a Forma 1.
Jó, igen. Az meg... De igazából nincs itt ellentmondás azok között, amit mondunk. Pont azért meglepő, ami miatt mi azt sejtjük, hogy igazából ez már, és tulajdonképpen téged is emiatt lett meg, hogy a pályán látottak, és maga az idénynek az izgalma, legalábbis a bajnokság izgalma, vagy annak a hiánya ellenére dübörög a Forma 1, úgyhogy szerintem nagyjából egyről beszélünk, és igen, mondhatjuk, hogy ennek fényében meglepő, hogy idén ez nem jelent meg látványosan.
De ezzel együtt is egyébként, hogyha a szavazásunkra ránézek, a 40%-a a voksoknak azt mutatja, hogy inkább jó volt a 2023-as Forma 1-es szezon, így mindent egybevéve, mint rossz. Szóval a mérleg...
Ezt kattintanám be, szerintem is inkább jó volt, mint inkább rossz, vagy teljesen rossz.
Ha például, pedig a teljesen pozitív szavazatokat nézem, az egyébként 60-40. Szóval 60% billen a jó irányba, és 40 a rosszba. Szóval, és több nagyon jó értékelés jött, mint több nagyon rossz. Szóval több volt a nagyon jó értékelés, mint a nagyon rossz, így akartam mondani. Úgyhogy ezek egyébként megint azt mutatják, hogy azért a nézőknek ez még mindig fekszik.
Mert volt mit nézni, szóval pont azokból fakadóan, amikről beszéltünk, és itt ugye a különböző csapatok közti erőviszonyváltozások, meg Perez felívelése, aztán bukdása. Ez a, volt azért téma, még hogyha az adott futamok egy része elég lapos is volt, ezzel együtt a szezonnak volt sztoria. És azzal együtt, hogy állandóan Verstappen nyert, és lehetett tudni, hogy ő fog, és megint visszautalok az elejére, szerintem sokan érezték azt, hogy most történelmet látunk, és már csak azért érdemes figyelni, hogy milyen újabb rekordot, vagy tényleg, hogy valaki elmondhassa majd magáról, hogy jaj, de mennyire untam, amikor Verstappen nyert meg mindent, mert ez is valami, szóval ilyet tényleg ritkán látni. Olyan ez, mint az autóbaleset, hogy azért akkor is oda néz az ember, hogy tudja, hogy nem biztos, hogy jó látvány. Szóval volt tartalma a szezonnak annak ellenére, hogy a világbajnokság gyakorlatilag már felénél teljesen lefutott volt.
Igen. Na, búcsú, mit szóltok ahhoz? Ez most a élőben bennünket követőknek is szólok. Egy pár kérdés, rövid válaszokkal. Ezt a tényleg a velünk tartó nézők is írják meg. A kérdés a kedvenc versenyetek, a legrosszabb idei verseny, a pozitív és negatív ember a szezonnak, illetve ha gondoljátok, írjátok meg, mi volt szerintetek a legnagyobb baleset idén, és akkor ezekre most mi is megválaszoljuk a mi gondolatainkat, így röviden.
Akkor kezd is szerintem.
Én kezdem a kedvenc versenyemmel, egyértelműen a Magyar Nagy Díj, mégpedig azért, mert kint voltunk Oliverrel mindketten, és hát teljesen más személyesen ott lenni egy Nagy Díj hétvégén, függetlenül akár a pályán történt hétvégi eseményektől, nekem ez überelhetetlen volt idén. Tényleg olyan részletekbe belelátni, meg olyan élményeket szerezni, amit egyébként nézhetem itthonról bár az összes Forma 1-es futamot, de egy ilyen az többet tud adni, mint 21 tévé előtt töltött másik, szóval nekem ez abszolút. Kedvenc versenyt mondatok ti, vagy mondjam végig az embereimet, meg a...
Szerintem mondd el gyorsan, aztán...
Jó, kifejezetten negatív versenyt egyébként én nem tudtam kiemelni, mármint ami nekem a legrosszabb volt. Gondolkoztam tényleg rajta, de egyszerűen ebben nem jutottam dűlőre, úgyhogy remélem a nézőink azért tudnak mondani egyet vagy kettőt. Pozitív emberből kettőt is tudok mondani. Alexander Albont már kiveséztük, aztán nem szól bővebb magyarázatra. A másik pedig Frederick Vasseur, a Ferrari csapatfőnök, aki idén került gyakorlatilag a mély vízbe. Ugye hát azért lehetett számítani rá, hogy oda megy már tavaly évvége, vagy hát, hogy is 2022 évvége felé is, de ugye ahogy mondták, hogy pont egy félig meddig nyerő pályára állított Ferrari-ba, ami éppen kicsit lejtőn van, hogy fog elmerülni a francia, azért egész jól megállt a helyét, azt gondolom, egy első szezonnak ez semmiféleképpen sem volt rossz. És a legnagyobb baleset, ja, egy mínuszos ember, az Lance Stroll. Teljesítmény szempontból szerintem ezt nem kell magyarázni, több ember is lehetett volna, de náma a lögdösödése volt az, ami a lista aljára tette, amikor a fizióját lögdöste a nem tudom melyik időmérő után már, valahogy a szezon utolsó harmadában.
Katarban?
Lehet, Katarban
vagy
volt,
Katar,
igen.
Vagy Brazil. Vagy Katar.
Igen, balesetekből meg kettőt hoztam, az egyik, mind a kettő szingapúri, az egyik Strollé, a mérete miatt az egy óriási csattanás volt, a másik pedig a úgymond súlyossága miatt és az elveszített lehetőség, az pedig Russellé, George Russellé szintén Szingapurból, ahol ugye dobogót, esetleg potenciális győzelmet dobott el a brit. Ez röviden.
Melyikünk folytasd?
Hát nekem még Norris Las Vegas-i bukása is eléggé maradandó volt ebből a szempontból.
De mondd végig az összes kérdésre.
Mik voltak a szempontok?
Legjobb verseny?
Legjobb verseny? Hát atmoszféra szempontjában is a Magyar Nagy Díjat emelném ki, de egyébként szerintem a szingapúri Nagy Díj zseni volt. Nekem az.
Legrosszabb?
Nem tudom kiemelni, tehát.
Akkor hasonlóan vagyunk. Jó, nem baj. Pozitív ember?
Pozitív ember? Nekem Lando Norris. Tehát így azért annyira odaérni az elejébe, egy olyan szezon kezdés után számomra mindenképpen egy megsüvegelendő performance.
Negatív?
Negatív? Nálam is Stroll.
Hoppá.
Nem tudok elmenni, hogy lehet valaki ennyire mélyen.
És ütközésre van?
Ütközés? Norris Las Vegas.
Ó, oh, tényleg az sem volt kicsi. Igen. Na Gábor, futam.
Akkor Mi a sorrend, bocsánat?
Jó futam, rossz futam.
Legjobb futam. Most mondok egy merészet, Las Vegas.
Hoppá!
A óriási negatív hype-ja volt a dolognak, pont azért, mert a Forma 1 erőn és mindenféle észszerűségen felül hype-olta az egész dolgot előre, hogy ez lesz a világ legjobb dolga, meg csillog-villog, meg akármi, meg miénk az USA. Ehhez képest pocsékul kezdődött a hétvége a félkész utcai pályával. Jó, most kicsit túlasztam, de és mindennek ellenére végül egy nagyon fordulatos, élvezetes futamot láttunk, amire ugyan lehet mondani, hogy jaj, hideg volt, meg bla bla bla, de hát ez mindig benne van, ahogy a futam utáni beszélgetésünkben is mondtam. És azért egy olyan idényben, amikor a Verstappen agyonverte a mezőnyt, és szinte minden hétvégén ő győzött, ezen a versenyen a győzelemért folyamatos küzdelem volt, és tényleg az utolsó körökig nem lehetett tudni, hogy pontosan kik állnak majd a dobogó, vagy hát hogy milyen sorrendben áll majd a dobogó. Szóval a hétszer változott a vezető személye, úgyhogy ez szerintem nagyon jó. A legrosszabb versenyre lehetnék mondani nagyon teljesen felejthető lapos futamokat, szerintem ezért nem is találtatok ti sem, mert volt némelyik olyan, hogy tényleg már nem is emlékszem, hogy volt az a forduló. Ami nekem viszont rossz volt, az két olyan futam, amikor lehetett volna jó is, és pont ez bánt benne, és mind a kettőt föl is hoztuk itt a beszélgetésekben. Az egyik Monaco, a másik pedig Brazília, Interlagos, vagy São Paulo, ahogy tetszik, mert mindkét esetben is ezeket akkor is mondtam, az üldözőkből hiányzott az az ambíció, ami szerintem kellett volna a győzelemhez. Elpacsálták Fernando Alonso lehetséges futam győzelmét Monakóban, és ezt nem mondom, hogy São Paulo-ban benne lett volna, hogy Norris nyer, de azt, hogy meg sem próbálták, hanem ugyanazt a stratégiát vitték, mint a pályán előrébb lévő Verstappen, ez nekem nagyon kiábrándító volt. Szóval ilyen szempontból két érdekes futamra mondom azt, hogy rossz volt, pont azért, mert nem kaptuk meg azt, ami benne lett volna. Negatív figuraként nekem is egyrészt Lance Stroll, de róla már beszéltünk, másrészt pedig Toto Wolff, a Mercedes főnöke, aki ezzel a most már második éve tartó sikertelenségnek köszönhetően egyre keserűbb, egyre horzsolóbb, egyre ellenszenvesebb, és ahogy haladt az idény, egyre ellenszenvesebben nyilatkozott. Most nem emelek ki dolgokat, de valahogy kezd szétesni az ember.
Hát főleg a szerződés hosszabbítások után
úgyhogy egyszerűen nem volt jó hallgatni, olvasni, amiket mondott, vagy ahogyan beszélt, és akkor a pozitív figura, én is Albont és a McLaren párosát tudnám mondani, meg akit már kiemeltem korábban, Sainz, aki szerintem nagyon szépen beérett idén. Balesetekre nem tudom, most mi más tudnék még mondani, úgyhogy szerintem ezt passzolom is.
Én még azért becitálnék valamit, tehát, hogy ha volt mellettek egy olyan pillanat, vagy képkocka, ami nagyon megragad bennetek így az évfolyamán, akkor az mi volt?
Én most megmutatom ezt a nézőknek, mert készültem erre egy fotóval, ez a monakói hétvégőről, de ez csak egy ilyen, hát ilyen félig ilyen tragikomikus igazából, az elütött galamb. Arra emlékszem itt adásból, meg ahogy néztem vissza a csapatrádió éves képét, most a YouTube-os nézők ezt pont látják egyébként, amikor a szegény galambot csinálták. Ez megragadt nekem, és most főleg, hogy néztem vissza a képeket, ez tényleg nem egy úgymond sportértékes momentum, de bennem egyébként ez. Illetve a másik, hogyha még gyorsan megengeditek, amit ugye szintén személyesen láttunk, én legalábbis, Olivier pont akkor a másik szalba volt, amikor összetört Norris, vagy hát Norris összetört a trófeáját Verstappennek.
Ezt mondtam volna én is egyébként, a hungaroringi herendítörést.
Olivier, neked?
Nem tudom, én nekem a Verstappen monakói polköre az, ami így megragad bennem. Tehát ugye 2021-ben Szaúd-Arábiában volt egy majdnem tökéletes köre, amit az utolsó kanyarban rontotta, na azt ott Monakóban sikerült befejezni. Tehát számomra, amit abban az utolsó szektorban művelt, ott félelmetes volt.
Jó, nekem ez most őszintén nincs meg, nekem sokkal inkább előttem van Szaúd-Arábia, de el tudom hinni neked. Egyébként a nézők is válaszoltak az öt kérdésünkre. Dancsik a kedvence Ausztria volt, ugye ő ott volt a helyszínen, szóval abszolút megérthető. Viszont a leggyengébbnek mondta Vegas-t, amit ugye Gábor a legerősebbre. A pozitív ember nála Albon, negatívból több is lenne, balesetekre meg nem emlékszik. Szabó Bence, a Qatar Sprint Piastri győzelme miatt a legjobb futam. A legrosszabbra egyébként Interlagos mondta ő is, mivel nagy várakozása volt neki a Mercivel, hogy majd ők ott atakba kezdenek.
Szegények csalódhatott.
A Piastri a legnagyobb meglepetés, Sargent a legnagyobb csalódás, és Stroll baleset, amikor felismerhetetlenül tört az Aston Martint, ez valószínűleg a szingapúri eset. Ja, Dancsigának a baleset, az egy személyes, ó, tényleg, a jetpackes ember ütközése a Red Bull ringen, amikor a földnek vágódott.
Oh.
Emlékeztek rá?
Igen, igen.
És akkor ott onnan jött a Piastri mém is, amikor így... Igen, az igen. Negatív embernek mondaná Norris Szabó Bence, hogy hisztizett éles helyzetekben, a katari rosszul létek voltak egyébként még nagyon megviselőek.
Na tessék, ezt teljesen is felejtettem, így a Katar tényleg, hogy szenvedtek.
Igen. Hát voltak meghatározó pillanatai, például a Stroll kapcsán ugye azt se felejtsük el, hogy egy törött csukóval érkezett vissza a téli szünetről. Ilyen is volt.
És akkor teljesített a legjobban, ahogy gondolt a keze, úgy lett egyre rosszabb.
Ez is szegények megint el kell törnie? Na jó, azért nem. De ami még ilyen nagyon érdekes pillanat volt, a szintén Hungaroringen volt. Emlékszel arra ugye, Patrika, hogy ott már Szafnover ott ült, mint egy zsákrumpli a sajtószobában.
Hát igen, igen, az kemény volt. Hát ott már látszott, hogy ez az ember nem tölt itt fél évet, hát az egy fél hónap volt. Azt hiszem.
Se.
Úgyhogy,
talán még annyi se.
Úgyhogy igen, igen. Voltak ilyen pillanatok, ha volt, amit nyilván mi személyesen éltünk át, de volt, amit ugye a közönséggel együtt, közösen ezen a 22 futamos, ugye a 23-nak indult, mert ugye például a Limolát megálmosta az eső és az áradás. Ilyen is volt idén.
Ilyen szempontból az volt a legrosszabb futam, de ott annyira nem történt semmi, nem illik azt.
Igen. Úgyhogy azért sűrű év volt. Tényleg, ahogy Gábor, te is mondtad, egy pár perc ezelőtt volt minden. Mint a
és jövőre még hosszabb lesz, ugye? Mert 24 futam van kilátásban 9 hónapon át, mert ugye február 29-én már szabad edzés, és decemberben még tartani fog a szezon, úgyhogy hosszú vágta.
Milyen durva, hogy ez februári éles Forma 1-es hétvége kezdés, azért ilyen nem is tudom, hogy volt-e már. Nagyon régen lehetett.
Hát volt, amikor új év körül is rendeztek futamot, szóval semmi sem kizárt.
Igen. Hát akkor úgy érzem, hogy elérkeztünk a szezonzáró adásunk végére. Maradt-e bennetek még valami?
Nem, szerintem én csak megköszönném a figyelmet mindenkinek, aki követett minket, meg nektek is a jó beszélgetéseket, aztán reméljük, hogy hasonlóan tudjuk folytatni majd 24-ben is.
A Forma 1 igen, legközelebb már jövőre lesz, csapatrádiót sem hallhatok már idén frisset, de ha nagyon F1 hiányba szenvedtek, kedves nézők és hallgatók itt a téliszünetben, akkor iratkozzatok a YouTube csatornánkra, és enyhítsétek az éhségetek a csapatrádió korábbi adásaival. Vissza is hallgathatjátok őket a különböző podcast felületeken. Azt se felejtsétek egyébként, hogy vannak friss F1-es hírek is a téliszünetben, amit a vezes.hu per Forma 1 oldalon megtaláltok napról napra, meg a Facebook oldalunkon is, a vezes F1-en is. Érdemes azt is követni. Tényleg köszönjük egész éves figyelmeteket, hozzászólásaitokat, nektek is, Gábor, Oliver, és akkor kellemes ünnepeket, és jó F1-es részünetet.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.